találkozástól. Rengeteg gyémánt hevert a földön, de a gyémántok között egy sereg óriás kígyó nyüzsgött. Oly hosszúak és vastagok voltak, mint egy-egy datolyafa. Mindenik könnyen elnyelhetett volna egy nagy elefántot. Napközben ezek a kígyók a rukmadártól való félelmükben barlangok mélyén tanyáztak, s csak éjjel jöttek elő. Fölfedeztem egy szűk nyílású nagy barlangot. Ide húzódtam éjjelre. A bejárat elé egy nagy követ hengerítettem. Reggel, amikor kiléptem a barlangból, a hegyről egy levágott állat hullott le a völgybe, nem messze tőlem. Eszembe jutott, miről beszélt nekem régebben egy kereskedő. Van egy völgy, mondotta, amelyet gyémántkövek borítanak, de oly mélyen fekszik, hogy senki oda le nem ereszkedhetik. Hogy megszerezhessék a gyémántot, a kereskedők cselhez folyamodnak. Leölnek egy bárányt, bőrét lenyúzzák, a húst pedig ledobják a völgybe. A gyémántok a friss meleg húshoz tapadnak. A rukmadár aztán leszáll a húsért a völgybe, fölrepül vele a hegyre. Ekkor a kereskedők szörnyű kiáltozásukkal úgy megijesztik, hogy a madár kiejti a húst a csőréből, a kereskedők pedig leszedik a húsra tapadt gyémántokat. Összeszedtem egy sereg gyémántot, megtömtem velük a zsebeimet, aztán a turbán kendőmmel jó szorosan odakötöztem magam a levágott állathoz. Nem sokáig kellett várakoznom, leszállott a rukmadár, karmaival megragadta a bárányhúst, s vele együtt engem is felrepített a hegy tetejére. Ott voltak már a kereskedők, rettentő nagy lármával fogadták a rukmadarat. A ruk kiejtette csőréből a húst, s azzal együtt én is a földre pottyantam. Én már eloldottam magamat, amikor az egyik kereskedő odaért. Egy fia gyémántot se talált a húson. Ó, jaj, sopánkodott, hiába való volt minden fáradozásom. Ugyancsak megijedt, amikor meglátott engem. Ne félj, testvér, mondtam neki, én is ember vagyok, akár csak te, és csodálatos módon kerültem ide. És hogy kárt ne vallj, gyémántjaimból többet adok neked, mint amennyit ennek az állatnak a húsán találhattál volna. Oda jött a többi kereskedő is. Roppant csodálkoztak, amikor a kalandomat elbeszéltem. Annak a kereskedőnek, akivel először találkoztam, jó marék gyémántot adtam, a többit pedig eladtam társainak. Aztán ismét hazautaztam, és szerencsésen megérkeztem Basrachba. Basrachból Bagdadba utaztam, hol családom és barátaim rendkívül örventek a viszontlátásnak. Szindbád ezzel bevégezte második utazásának elbeszélését. 100 aranypénzt adott a teherhordónak, és meghívta másnapra, hogy harmadik utazásának történetét is hallgassa meg. Szindbád harmadik útja. Szindbád másnap ebéd után belefogott a harmadik utazás történetébe is. Miután egy ideig igen kellemesen éltem Bagdadban, ismét nagy kedvem támadt az utazásra, mert hát olyan az ember, kedveli a változatosságot, a kalandokat. Feledtem minden korábbi szenvedést, rengeteg árut vásároltam össze, s elutaztam Basrachba. Amint itt a tengerpartján fel alá sétálok, egy nagy hajót látok, s rajta sok előkelő kereskedőt. Oda vittem áruimat. Sokáig utaztunk minden baj nélkül, és sokat nyertünk az eladott árukon. Egy nap azonban, amikor a legjobb kedvben ültünk az asztal körül, szörnyű síránkozással fut hozzánk a kapitány, haját tépi, ruháját szaggatja, és szívszakadva jajgat. Ó, jaj, uraim, mind elvesztünk, a vihar eltérített utunkból, és szerencsétlenségünkre a majom szigetre sodort, ahol a majmok oly sűrűn ugrálnak az ember körül, mint a sáskák. Erről a szigetről ember még nem került vissza elevenen. A kapitány horgonyt vetett, bevonta a vitorlákat. Oly hirtelen lepték el a majmok a hajót, és oly tömegben, hogy sem elpusztítani, sem elűzni nem tudtuk őket. Aztán nagy hirtelen ketté rágták a horgonyt és a vitorla köteleit, a hajót kivitték a szárazföldre, minket kiszállítottak, aztán eltűntek a hajóval és mindennel, ami benne volt. Mi össze-vissza jártuk a szigetet, sejtelmünk sem volt arról, mi lesz velünk. Aztán mindenfelé keresgéltünk, hát ha valami ennivalót, gyümölcsöt vagy növényt találunk. Amint ide-oda kószáltunk, egyszerre csak egy nagy, magas palotát pillantottunk meg, szárnyas kapuja ébenfából volt. Bementünk a palota udvarára, ahol egy nagy csomó nyers és száraz fa volt felhalmozva. Mivel kegyetlenül fáradtak voltunk, ott maradtunk az udvarban, ahol különben nem lehetett látni élő lelket. De íme hirtelenül, váratlanul szörnyű zúgást, búgást hallottunk, és úgy éreztük, hogy lábunk alatt reszket a föld. Egy fekete emberformájú, pálmafa magasságú szörnyeteget pillantottunk meg. Felénk tartott. Két szeme olyan volt, akár két eleven láng. Szemfogai akkorák, mint a vaddisznó agyara. Szája akár a kút nyílása. Ajka úgy lógott le a mellére, mint a tevéjé. Füle takaróként borult a vállára. Karmai olyanok voltak, akár az oroszláné. Az óriás leült egy padra, hogy pihenjen egy keveset. Majd ránk nézett, mi meg reszketve álltunk előtte, nem tudva, hogy mi lesz velünk. Ekkor megragadta a kapitányt, és megölte. Aztán tüzet rakott, megsütötte rajta a kapitányt, s vacsorára mind egy falásig meg is ette. Aztán leheveredett a padra, s végig horkolta az éjszakát. Hajnalra kelve az óriás elment a palotából. Mi pedig azon tanácskoztunk, miképpen védjük meg magunkat, hiszen sejtettük, hogy ránk is sor kerül. Úgy terveztük, hogy megöljük az emberevő óriást. Én még azt is javasoltam, hogy előbb építsünk tutajt. Tartsuk készenlétben a parton, és ha megöltük az óriást, cselekedhetünk majd, amint kedvünk tartja. Ha pedig nem sikerül a tervünk, elmenekülhetünk a tutajon. Társaim elfogadták a javaslatomat. Nagy fáradtsággal összeródtuk a tutajt, majd visszamentünk a palotába, mivel sehol másutt nem érezhettük magunkat biztonságban. Az óriás eljött másnap is. Megint megette egy társunkat. Aztán lefeküdt a padra, s elaludt. Amikor már javában horkolt, a parázsban izzóra melegítettünk két vasnyársat, és beledöftük az óriás szemébe. Félelmetesen ordított az óriás, össze-vissza futkosott az udvaron, hogy megfogjon minket, de ez nem sikerült neki. Rettenetes üvöltéssel távozott a palotából, mi pedig siettünk a tengerpartjára, tutajunkhoz. Úgy okoskodtunk, hogy ha az óriás nem tér vissza naplementéig, akkor valószínűleg elpusztult. Ha pedig visszatér, elmenekülünk a tutajon. Miközben erről tanakodtunk, megpillantottuk az óriást két más társával, akik még erősebbek és szörnyűbbek voltak, mint a megvakított. Társaira támaszkodott, és úgy ment vissza a palotába. Siettünk a tutajhoz, ráültünk, és kieveztünk rajta a nyílt tengerre. Az óriások észrevettek bennünket, és szörnyű nagy köveket dobáltak utánunk. Egyik társunkat el is találta a kő, s ez mindjárt szörnyet halt szegény. Nem sokáig hajóztunk a tutajon, amikor egy szigethez értünk. Fákat, csörgedező patakokat, énekes madarakat találtunk rajta. A fáradtságtól, éhségtől és ijegységtől teljesen kimerülten heveredtünk le egy fa alá. De alig szenderültünk el, erős zajra ébredtünk. Egy szörnyű nagy kígyó tekerődzött egyenesen felénk. Ez a rettenetes állat nagy hirtelen megragadta egyik társamat, egy szempillantás alatt lenyelte, és tovább csúszott. Nagy aggodalomban jártuk most már körül a szigetet, hogy biztos helyet keressünk magunknak. Végre találtunk is egy magas fát. Felmásztunk rá azzal a gondolattal, hogy majd ott töltjük az éjszakát. De alig voltunk ott egy-két percig, utánunk mászott a kígyó, megragadta a társamat, az utolsót, és elnyelte a szerencsétlent. Másnap reggel egy csomó fát és ágat gyűjtöttem össze, kaibát építettem, hogy így védekezzem a kígyó ellen. Este el is jött a kígyó, de nem fért hozzám, csak szüntelen sziszegéssel tekergett a kaibám körül. Így folyt az egész éjjel. Napkeltekor eltűnt.